Brutálisan kemény sorok azok, amiket itt énekeltünk ennek az éneknek a végén. Mindig megdöbben az ember, mikor ezt olvassa is. Azok, akik itt voltak reformáció ünnepén, azok hallhatták, hogy három vagy négyféle elképzelés is van arról, hogy mikor énekelték először ezt az éneket. Egyesek szerint már 1521-ben a Worms-i birodalmi gyűlésre menet, mások szerint később vagy a speyeri, vagy a ágostai birodalmi gyűlésen, vagy tanácskozások előtt. Az biztos, hogy Luther ezt akkor írta még, amikor nem halt meg a 11 éves kislánya. Leírta bátran azt, hogy kincset, életet, hitves gyermeket mind elvehetik. Ez egy pár évvel később volt. Először talán 1528-ban jelent meg ez az ének, és Luther 25-ben házasodott. Ez a kislánya, ez a Magdaléna nevű kislánya, ez később halt meg. Jól tudjuk, hogy 6 gyermeke volt, 3 fia, 3 lánya, és 2 lánya halt meg. Ez egyik nagyon fiatalosan, pár hónaposan, a másik pedig 11 évesen. És tudjuk azt, hogy ez nagyon meg is rázta Luthert, ennek a gyermeknek a halála. De hiszem, hogy mindezek ellenére, amit itt leírt, hogy az ige kőszálként megáll és megszégyenül kibántja, meg hogy milyen a menny örökre, az övé és a gyermekeiért is, ez mind igaz. Komoly lesz mindaz, amiről ma szólni szeretnék reformáció másnapján, ahogy elneveztem ezt a mai alkalmat. És ez a mai alkalomhoz egy igét is választottam. Ezt hallgassuk most meg, ahogy megírva találjuk Pál apostolnak az Efezusiakhoz írt levelében, a második fejezet első 10 versében a következőképpen. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek a világ életmódja szerint. Igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiba működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testi vágyainkkal. Követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott és a mennyeiek világába ültetett Jézus Krisztusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Amen. Kedves testvéreim, reformáció ünnepe után vagyunk, és ez több okból is igaz. Egyrészt mögöttünk van már több mint 507 évvel maga a reformáció eseménye. A reformáció elindulása, ez egy történelmi tény. Nem tudjuk, hogy ott a wittenbergi vártemplom szószéke alatt mi lehet Luther csontjai, valahova el van temetve, bizonyára már azt is megemésztette az idő. Mindez mögöttünk van, és ezzel nem tudunk mit kezdeni, ez egy történelmi tény. 2024 reformáció ünnepe is mögöttünk van. Ezzel se tudunk mit kezdeni, eltelt néhány nappal, örülünk azoknak, akikkel együtt ünnepelhettünk. Harmadrészt, és ez az igazi nagy probléma, hogy nem csak a reformáció indulása és reformáció ünnepe, hanem a reformáció üzenete is mögöttünk van. Nagyon sokszor elfelejtjük, elhagyjuk az életünkből mindazt, amit a reformáció újra fölemelt. A hátam mögött talán látni fogtok egy képet, ha egyet lépünk. Legalábbis remélem. Igen. Többször fogom ezt az embert ma idézni. Én egy korszakalkotónak tartom azt a könyvet, amit ő írt, a 96 tétel az egyház jövőjéről. Soha nem tudom, hogy kell kiejteni Klaus Douglas Douglas, ő egy német teológus és német lelkipásztor. Ejtsük most Douglasnek, és ő a következőt írja a 96 tétel egyikébe. Luther szándéka az volt, hogy egy, az egyház üzenetét bibliai alapokra helyezze, kettő, hogy külső formáját pedig kora színvonalára emelje. Az egyház ez idő szerint olyan állapotban van, amely nem felel meg sem az egyik, sem a másik követelménynek. A következőt látom én, hogy a középkorban Isten igéjére egy óriási nagy deformáció került. Eldeformálódott az, amit Isten a Szentírásban mondott. Jött Luther, aki a reformációt hozta Isten szent lelke által, majd az egyház, mondjuk azt, hogy a protestantizmus, újra deformálódott. Már nem feltétlenül ugyanazokkal a deformációkkal, mint régen. Mondhatjuk azt, hogy az egyik súlyos betegségből kigyógyulva egy teljesen másik betegségbe esett, amiknek mások a tünetei, mások a jelei, de újra deformáció van az egyház életén. Mondhatnánk úgy is, hogy olyan, mint egy autó, amelyik nem tartotta be a követési távolságot, és beleszaladt egy másikba, a karosszériások és a fényezők szépen megcsinálták az elejét, újra egybe lett, aztán hátulról kapott egyet, és most onnan vannak a sérülések. Mik ezek a problémák, és mi az, ami ma felütötte a fejét? Ugye a reformáció alaptanítása az ebben a négy üzenetben foglalható össze, vagy később református testvéreink hatására mellé tettünk egyet, egyedül Krisztus, egyedül a Szentírás, egyedül a hit, és egyedül a kegyelem, aztán még jött a egyedül Istené a dicsőség. De az a kérdés, hogy hol vannak ezek az igazságok a mi életünkből? Hol vannak az evangélikus egyház tanításából? És miért fontos ez? Szintén ez a német teológus mondta, olyan teológia képes rugalmas kereteket létrehozni, amelynek egyértelmű a középpontja. Szerintem pont az volt a zseniális Luther munkájában, hogy tudott olyan biztos alapokat lehelyezni, amiből azt mondta, hogy ebből nem lehet engedni, és ez a négy szóla. Hogy egyedül a Szentírás. Ez egy biztos alap. Utána már lehet ott rugalmasan kezelni az egyház életét, meg egyebeket, de ez az alap. És ha ez az alap megvan, és ezt a Szentírást tanulmányozzuk, akkor felragyog előttünk, hogy mit jelent az, hogy egyedül Krisztus, egyedül a hit és egyedül a kegyelem. De ezeknek a biztos alapoknak ott kell lenni az egyház életében. Kicsit hasonlíthatom ezt a kicsit sokat szenvedett pavilonunkhoz is, ami Istennek hála most már nagyon jól néz ki, de ott kellett 6 vagy 8 biztos a többi résznél 40 centivel mélyebben lévő beton alap, hogy megtartsa az egészet. Azt, hogy utána mi erre van színezve, meg ki minek tetszik, meg hány bejárata legyen, meg egyébek, nem ez a lényeg, az alap a lényeg. És ez a négy alap volt az, amit Luther előhozott újra. Nem ő találta ki. Ez 2000 éve, és Luther előtt 1500 éve az egyháznak a tanítása volt. De valahol hátul. Olyan volt ez, mint amikor elképzelünk egy gyógyszeres szekrényt, ahol az életmentő gyógyszer valahol hátul porosodik, és az emberek minden más próbálnak bekapni arra, hogy meggyógyuljanak. Ott volt a katolikus egyház tanításában és örökségében is mindez. De mivel nem volt Biblia, ezért a tanítás is teljesen félre csúszott. És ma is azt gondolom, hogy egy óriási nagy probléma az, hogy olyan partalanná vált sok minden, hogy nincsenek biztos alapok. Ugyanabból a Bibliából kiindulva gyökeresen és ellentétesen különböző dolgokat mondunk. És én hiszem, hogy ezért szükség van reformációra, szükség van visszatérni ezekhez a biztos alapokhoz. És ez nem pusztán egy ilyen értelmiségi, teológiai kérdés, hanem üdvösség kérdés. Üdvösség kérdés, hogy visszatalálunk ezekhez az alapokhoz. És hogy miért, arra ad választ az efezusi levél. Mert az efezusi levél azt mondja az efezusiaknak, hogy ti halálos veszedelemben vagytok. És ezt a halálos veszedelmet vette észre Luther is. És ez a halálos veszedelem volt az ember életében ott egészen a bűneset óta. Most próbáljuk meg, ugye hallgatjuk az igét, leülünk, nem tudom ki mit tud ebből visszaidézni, de hallgassuk meg ezeket a szavakat a saját életünkre vonatkozóan. Azt mondja Pál, titeket is életre keltett, akik halottak voltatok a vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek a világ életmódja szerint. Igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiba működik. Egykor mi is minnyájan közöttünk éltünk testünk vágyaival, kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, ugyanúgy, mint a többiek. Ugye a levegő birodalmának fejedelme itt a ördögöt jelenti, és azt mondja, hogy egyszerűen ki voltatok szolgáltatva efezusiak ennek az ördögnek. És egyszerűen nem találtátok a menekülés útját. És Luther, amikor ránézett azokra a szerencsétlen emberekre, akik akár búcsú cédulában reménykedtek, akár különböző módon próbálták Istennek a kegyelmét és szeretetét megvásárolni, akár vezekelve vagy bárhogy, ugyanezt látta, hogy itt vannak ezek az emberek az ördögnek a rabságában, és nem adják oda nekik a szabadulást, nem adják oda nekik a gyógyszert. Követik a test és az érzelmek hajlamait, a harag fiai az emberi természetük miatt. És tovább fokozza Pál, mert ezt mondja, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekbe egykor éltetek a világ életmódja szerint. Most bocsánat, amit mondok, és ez nagyon-nagyon durván fog hangozni, de ez a fajta halál, ez rosszabb, mint a fizikai halál. Mert egy fizikai halottól nem kell félni. Egy fizikai halott már nem fog ártani. De a lelki halottak, azok nagyon komoly sebeket okoznak egymásnak. A lelki halottak éppen abból a helyzetből kiindulva, hogy nem működik a lelkiismeretük, hogy szeretetlenek, hogy irgalmatlanok, tönkreteszik mások életét. És azt mondja Pál, hogy ilyen volt az életetek. És ilyen minden embernek az élete. És ezért ez nem egy pusztán ilyen értelmiségi okoskodás, hanem ez az üdvösségről szól. És ezek az emberek rádöbbentek arra, hogy ebből egyszerűen nincs kiút. Sokszor idézem Ady Endrének egy-egy vers sorát, most azt hozom elétek ezt a két sort, hogy hiszek Krisztusban, Krisztus várok, beteg vagyok, beteg. És ez már jó, amikor az ember idáig eljut. És hadd mondjak nektek egy nagyon-nagyon egyszerű dolgot, annyira túl bonyolítjuk sokszor ezt a kérdést. Semmi nem változott a bűneset óta. Ilyen helyzetben van az ember. De hadd mondjak egy nagyon egyszerű evangéliumot. A megoldás se változott semmit. És itt a kereszténység sokszor ebben téved meg sok teológus, hogy azt gondolja, hogy modern világban valami újat kell kitalálnunk. Nem. Semmi más nem kell, mint amit Luther amit Luther felszínre hozott. Ugyanaz a megoldás. Hogy mondjak erre egy egyszerű példát? Volt egy magyar orvos, akit azóta tényleg a világon mindenhol emlegetnek, aki észrevette egy egyszerű dolgot. Ha egy szülőasszonynál szül egy édesanya, akkor 2-3% hal meg a csecsemőknek. Ha egy orvosnál, akkor az 50-60%. És rájött, ugye ez a gyermekágyi láz, hogy az orvosok a patológiáról mentek a szülészetre. Samuelsz rájött arra, hogy mi a baj. Talált egy megoldást. És ezt azóta is alkalmazzák. Lehet, hogy modernebb eszközökkel, lehet, hogy már még jobb fertőtlenítők vannak, de nem kell újra kitalálni. A kereszténységben sokszor próbáljuk újra kitalálni a dolgokat. De ami egyszer működött, ami működött Pál apostol korában. Tudjátok, hogy működött Pál apostol korában Efezusban? Apostolok cselekedeteiben olvassuk. Sokan, akik varázslással foglalkoztak, összehordták a könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették. Amikor kiszámították a könyvek értékét, 50 000 ezüstpénzre becsülték. Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött. Efezusban, ahol komolyan veszik azt, hogy egyedül Krisztus, egyedül hit, egyedül kegyelem, még ha nem is fogalmazzák meg így, ott feltör az újulás, feltör az élő víz. Amikor ezt komolyan veszik a reformáció idejébe, akkor hatalmas változások lesznek. És az egyház történetben, amikor egy-egy ember ezt komolyan vette, vagy egy-egy korszak, akár a pietizmus, vagy bármikor ilyen missziói helyzetekben emberek, akkor feltör, akkor megváltozik valami. És nekünk semmi más dolgunk nincsen, mint megnézni azt, hogy mit tett Luther, miért volt ez ilyen hatásos. És ugyanaz fog működni 2024-ben is. Ugyanaz a bűnünk, ugyanaz az elveszettségünk, és ugyanaz rá ma is a gyógyszer. Ennyire egyszerű látszólag. Mert amikor leírja Pál apostol azt, hogy milyen volt az emberek élete, akkor hozzáteszi, de Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett. És ezért nincs más dolgunk, mint határozottan visszatérni az alapokhoz. Egyedül Krisztus, egyedül a hit, egyedül a kegyelem, egyedül a Szentírás. Nagyon érdekes volt, hogy néhány héttel ezelőtt, ezt így nem terveztem, nem tudtam, hogy Dávid itt lesz, de Itt van az újság, ahol rajta vagy, de nem is ezt szeretném idézni, hanem azt szeretném idézni, hogy amikor volt Dávidnak a országos missziói lelkészi beiktatása, akkor Fabini püspök prédikált, és mondott egy érdekes mondatot, amit értem, hogy ő hogy mondott, értem, hogy én hogy gondolom, de azt mondta, hogy a négy szóla nagyon-nagyon fontos, ugye ez a szóla az egyedül, de mindegyiket Krisztuson keresztül kell nézni. Tehát a szóla, szólusz Krisztuson keresztül kell, a szóla szkriptúrát is. Tehát Krisztus szeretetén keresztül kell nézni magát a Szentírást. Van ebbe igazság, és tényleg nagyon nehéz különbséget, hogy melyik a fontosabb és melyik nem, de egy másik oldalról én azt gondolom, hogy a legfontosabb az az, hogy egyedül a Szentírás. Mert a Szentírásnak az ismerete és a Szentírásnak a valóban kinyilatkoztatásként való elfogadása az, ami segít helyesen megérteni, hogy mit tett értünk Krisztus, hogy mit vár tőlünk az Isten, segít megérteni, hogy mit jelent a hit és a kegyelem. Ha a Szentírást kiütjük az egész alól és elkezdjük relativizálni, akkor Krisztusról nem egyéni kinyilatkoztatásokból tudunk, meg az apostoli atyáktól, hanem a Szentírásból. A Szentírás elkerülhetetlen ahhoz, hogy valóban helyesen tudjuk megélni a hitünket. És ebből a szempontból semmi gond nem lenne Magyarországon, mert a magyar háztartások 90%-ának a polcán ott van a Biblia, lehetne tudni, lehetne olvasni, de ezt nem teszik meg az emberek. És én azt gondolom, hogy minden ezzel kell, hogy kezdődjön. És ez egy nagyon hangsúlyos dolog. Ezt is értem, hogy Krisztuson keresztül, Krisztus szeretetén keresztül, csak itt ugye lehet az, hogy hát ami úgy nem éppen annyira szeretettel teljesnek tűnik a Bibliából, akkor azt is így nézzük, most nem szeretnék belemenni, ennek majd meg lesz a fórum, ahol erről majd beszélhetek hamarosan. Itt most arra tegyem a hangsúlyt, hogy a Biblia kerüljön vissza az életünk középpontjába. Ugye a csütörtöki alkalmon kivetítettem egy képet, ami szintén itt az evangélikus életben jelent meg, akkor egy én írásomnál egy idős férfi olvassa a Bibliát, látszik, hogy benne vannak ilyen könyvjelzők, előtte van a KT, és így foglalkozik Istennek az igéjével. És én azt a kérdést tettem fel akkor, hogy Jézus Krisztus, ha megáll mellettünk, mikor látott utoljára így minket? Hogy akár így olvastuk volna a Bibliát. Hogy akár érdekelt volna az, hogy milyen magyarázatok vannak ehhez. Nagyon érdekes volt, valakivel ma beszélgettem, azt mondta, hogy neki van egy olyan magyarázatos Bibliája, ahol éppen a magyarázatok relativizálják a Bibliát, és mindenre próbálja bebizonyítani, hogy nem is úgy volt, nem feltétlenül erre gondolok, hanem olyanra, ami tényleg épít, és tényleg jó. És nagyon-nagyon primitív leszek, és nagyon egyszerű. De rendszeres bibliaolvasók vagyunk. Rendszeres igehallgatók vagyunk, mert ezzel kezdődik minden. És megmondom őszintén, és bocsánat, hogy ezt mondom, azért engem a reformáció ünnepe elkeserített, mert evangélikus részről nagyon-nagyon kevesen voltunk. Hála Istennek itt a szomszéd református gyülekezet kitett magáért, de hát kinek legyen fontos a reformáció, nem nekünk. Lehet mondani, hogy egy szent jobb körmeneten milyen bálványimádás és mi történik, azért meg kell nézni, hogy mennyien vannak. És persze munkanap, meg sok mindent lehet mondani, de ez egy nagyon fontos ünnep a mi számunkra. És ezért szerettem volna megduplázni azok számára, akik itt vannak. Méghozzá azért, és hogy idézzem még utoljára Klaus Douglas-t, aki a következőt mondja, a reformáció nem a 16. század eseménye, hanem ránk váró feladat. Hogy indult a reformáció? Nem tudom, ki olvasta, hogy Mihály arkangyal, Gabriel arkangyallal leszállt Wittenbergbe és elindította az egészet. Nem így történt. Kellett egy félelmekkel teli, sokszor gyáva szerzetes, aki azt mondta, hogy én fölvállalom ezt a feladatot. Én szembe megyek mindazzal, amit tanultam. Én vállalom azt, hogy az 1500 éves katolikus egyházzal szembe megyek. Mert azt mondtam, azt olvastam, hogy ránk váró feladat. Akkor az egy Luther Mártonra váró feladat volt. Ma ez ránk váró feladat is. Biztos vannak olyan emberek, akiket ki lehetne emelni, akár ez a német lelkész, vagy Ulrich Párzanyi, vagy nagyon sokan, akik ezt viszik is látható módon. De most hagyj jöjjek le a mi szintünkre, ez a ránk váró feladat. Nem angyalok fogják itt a négy szólát fölemelni, hanem nekünk kell fölemelni a saját életünket. És pont az a baj, hogy a keresztény hit meg a keresztény hitnek a gyakorlása az nagyon-nagyon fellazult, hiányzik az élő ige, és hiányoznak ezek a mai Luther Mártonok az ember, a világnak az életéből. Ugye a híres mondással hagy fejezzem be, Ecclesia Semper Reformanda Debet, vagyis az egyház állandó reformációra szorul. Hogyan érvényesül ma ez a mondat? Én azt gondolom, hogy azok a deformációk, amikről beszéltem, ha más területen is, nem kezdtünk újra szenteket imádni, nem tartjuk a pápát, nem tudom én kinek, de más területen megjelentek, és ott vannak. És szükség van a reformációra, és ezt nekünk kell megtenni, ránk bízza az Isten. És hadd mondjak konkrét példákat, ha valaki ebbe egy kicsit szeretne elindulni. Az egyik az, hogy vedd rá magad arra, hogy az alkalmaink rendszeres látogatója legyél. Sok kifogás lehet mondani a Bibliaóra ellen, sokan vannak, kevesen vannak, idősek vannak, későn van, korán van, bármi. Ez tőled függ, hidd el, minden gondja ellenére, még lehet, hogy a rossz bevezetőim ellenére is, tök mindegy, mit mondunk. Áldott alkalom. Azért indítottunk még egy úrvacsorai alkalmat. Szakíts ki havonta még egyszer az életedből másfél órát. Éld át ennek az áldását. Használd Isten igéjét a hétköznapi életben, és használd azokat az alkalmakat, amik vannak a gyülekezetben, mondhatom bármelyiket. Mert, és hogy fejezzem be ezzel, a kispesti gyülekezetet, ahogy én hallom, alapvetően egy evangélikus viszonylatban mondjuk azt erős gyülekezetnek tartják, vagy tartjuk mi is talán magunkat. De nem szabad ebbe belekényelmesednünk. Sok területen meg azt látjuk, hogy nagyon-nagyon hiányzik az a szolgálat tüze, aminek ott kéne lennie. Nem, hogy Luther Mártonhoz mérve, hanem akár egészen máshoz is mérve. Ha szeretnénk, hogy erről a gyülekezetről 10, 20, 30, 50 év múlva is így beszéljenek, akkor szükség van erre a megújulásra. Az egyház állandó reformációra szorul. Ma is, és a miénk is. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, nem lehet reformációs ébredésről, hullámról beszélni addig, amíg egy-egy ember életébe el nem indul a megújulás. Köszönjük, hogy Te valameddig elhoztál minket, valahol most tarthatunk a hitünkben, az életünkbe, de nekünk is szükségünk van arra, hogy a Te szent lelkednek a tüze elindítson minket, megerősítsen minket egyénként és gyülekezetként egyaránt. És Úrunk Istenünk, Te látod, hogy mennyi minden rakódott a mi szívünkre, lelkünkre, életünkre az előző úrvacsora vétel óta. Köszönjük Te, hogy Te most megtisztítasz minket. Köszönjük, hogy mindent letehetünk Te előtted. És köszönjük, hogy valóban a bűneinktől, Jézus Krisztus által megszabadulva indulhatunk el, és folytathatjuk az életünket. Úrunk Istenünk, könyörgünk Neked. Használd fel ezt a gyülekezetet is az ébredés munkájába. Használd fel mindazokat a testvéreket, akik a missziót végzik egyházunkba, és add, hogy a Te szavad, a Te igéd újra középpontba tudjon kerülni. Ne a mi emberi gondolkodásunk, okoskodásunk, hanem az, amit Te a kinyilatkoztatásban elénk adtál. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen.